Budapest, körbe fordul velünk, Budapest.
Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Lénárt Vandától hallják. Havi 150 ezer forintos, a szépkártyával azonos adózású lakhatási támogatást adhat a munkáltató jövő évtől a 35 év alatti munkavállalóknak, ezt közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely ismertette, a jelenlegi évi 450 ezer forintos munkáltatói támogatás megmarad, és azon felül legfeljebb havi 150 ezer forintig, azaz éves szinten 1 millió 800 ezer forintig kedvező adózási szabályokkal albérleti vagy lakáshitel törlesztő részlet támogatást utalhat 35 év alatti munkavállalók részére a munkáltató. A juttatás adóterhe és minden egyéb részletszabály igazodik a szépkártyához, tehát ugyanolyan kedvezményes, mint a szépkártyára adott juttatások, fogalmazott Gulyás Gergely hozzátéve, a támogatás jelentős lépés az ingatlanok értékének növekedéséből következő lakhatási nehézségek leküzdéséhez. Sok kölcsönösen előnyös, kézzelfogható gazdasági típusú együttműködésre teremt lehetőséget Magyarország számára a Donald Trump által vezetendő amerikai adminisztráció, így fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója az M1 műsorában. Orbán Balázs kiemelte, az amerikai befektetői közösség az egyik legjelentősebb Magyarországon, és komoly kifektetési stratégia is van. Az államtitkár hozzátette, fontos pénzügyi és katonai együttműködések lehetnek az Egyesült Államokkal. Orbán Balázs példaként említette, hogy a demokraták megszüntették Magyarország és az Egyesült Államok között a kettős adóztatási egyezményt, amit most helyre lehet állítani, és a vízumkérdésben is vannak olyan ügyek, amelyeket rendezni lehet. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott, Donald Trump az igazi amerikai karakter, amerikai érdekekben gondolkodik, úgyhogy hogyan lehet a világban olyan megállapodásokat létrehozni, amelyek mind az Egyesült Államoknak, mind a tárgyaló partnereknek megfelelnek, jó a víziója és jó véleménye van Magyarországról, fogalmazott Orbán Balázs. A magyar biztonság szempontjából Szerbia a legfontosabb ország, ezért újabb magyar-szerb beruházásokat határoztak el a kőolajszállítás, a gázszállítás, a villamosvezeték építés, a földgázkereskedelem és a földgáztárolás kérdésében, valamint megállapodtak a Röszke-Horgos határátkelő hely modernizálásáról is, közölte Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten a magyar-szerb stratégiai együttműködési tanácsülése után. A miniszterelnök hangsúlyozta, az ülésen áttekintették a beruházásaikat, és újabbakat határoztak el, a kőolajszállítás, a gázszállítás, a villamosáramvezeték építés, a földgázkereskedelem és a földgáztárolás kérdésében is. Orbán Viktor jelezte, az év végétől működni fog a közös villamosenergia tőzsde a két ország számára. Megerősítették azt is, hogy 2026-ra végezni fognak a Budapest-Belgrád vasútvonallal, és megállapodnak abban, hogy a Röszke-Horgos autópálya határátkelő helyett Európa legmodernebb, leggyorsabb és legkulturáltabb határátkelőjévé teszik egy nagy beruházással, amit közösen fognak végrehajtani, fogalmazott Orbán Viktor. Magyarországon hagyományosan november 15-e a fordulónap, ekkortól kizárólag téli dízelt forgalmaznak a töltőállomások, közölte a MOL. A közleményben kitértek arra, hogy hidegben nehezebben indul a dízelautók többsége, aminek fizikai oka van, a hőmérséklet csökkenésével megváltoznak az üzemanyag áramlási tulajdonságai. Felhívták a figyelmet arra, hogy a prémium dízelek hideg tűrése eleve kedvezőbb, és ezek az üzemanyagok magasabb adaléktartalmuk révén 45%-kal kevesebb lerakódást okoznak okoznak a motorban. A közlemény felhívja a figyelmet, amennyiben félig van a tank nyári dízellel, de hirtelen bejönnek a fagyok, érdemes rátankolni egy fél tank téli üzemanyagot, így a hidegindítás a Magyarországon előforduló hőmérsékleteket tekintve mindenképpen biztonságos, írja a MOL közleménye.
Az időjárásról.
Szombaton az éjszaka képződő réteg felhőzet, illetve köd helyenként egész nap megmaradhat, máshol többnyire napos idő valószínű, a ködös tájakon kialakulhat szitálás, ónos szitálás, többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 2 és 7 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Vamos.
ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Kedves hallgatóink, november 12-e a szociális munkanapja. Szerte az országban 1997 óta ünnepeljük ezen a napon az ágazatban dolgozókat. A Miskolci Önkormányzat csütörtökön a Városháza dísztermében köszöntötte a szektorban tevékenykedőket, valamint elismeréseket is átadtak az alkalomból. A megjelenteket Szekanec Noémi, a polgármesteri hivatal lakosságszolgálati főosztály szociális és köznevelési osztályának vezetője, valamint Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere köszöntötte. Ünnepi beszédükben többek között az elhivatottságról, az odaadásról, valamint arról a szakértelemről szóltak, mellyel a szociális ágazatban dolgozók végzik munkájukat, amelynek során nem csak a rászorulókat, hanem azok családjait is segítik. Összesen 13-an részesültek elismerésben, köztük Keresztesi Lajosné, a Vakok és Gyengénlátók Borsodabói Zemplén megyei egyesületének vezetőségi tagja, területfelelőse, valamint alapító tagja és aktív sportolója a látássérültek Borsodabói Zemplén megyei Denevér sportegyesületének. Most ugye itt kitüntetésben részesült a szociális munkanapja alkalmából. Hogyan érintette ez a díj?
Hát meghatott nagyon. És nagyon nagy elismerésnek tartom, és köszönöm mindenkinek.
Ön a Vakok és Gyengénlátók Borsodabói Zemplén vármegyei szervezetét segíti tulajdonképpen. Egy picit arra kérem, hogy meséljen a munkájáról. Hogyan zajlik ez? Mi az, amiben tulajdonképpen itt segít?
35 éve vagyok látássérült csoportba, és nagyon-nagyon sokrétű emberrel találkoztam az életbe, és sok segítséget tudok nyújtani, mert én is látássérült vagyok, és legelső az, hogy vegyenek példát, hogy teszek a dolgomat, teszem a munkámat, legjobb elismeréssel végzem, mert ugye nagyon sok jó ember áll a hátam meget, mint elnök, mint a többi tagjaink, elnökségi tagok, országos elnökségbe küldöttként mindenütt részt vettem, és nagyon nagy elismerés a sport miatt ahhoz, hogy hát ott az tényleg minden sikert elértem.
Beszéljünk erről a vonalról, a sportvonalról. Itt, ha jól tudom, ugye itt a teke sportágról van szó. Mit tudhatunk erről? Hogyan jött ez egyáltalán az életébe, és milyen eredményeket ért el?
Hát ez a teke Kazincbarcikán indult, de Denevér Ese név alatt, és külföldön indultunk Szlovákiától, Romániáig, Lengyel, Német, Horvátországon, Magyarország 5 helyjel, Nyíregyházától Budapest, Komló, Miskolc, és ahhoz képest nagyon nagy elismerést ért el mindegyikünk benne, a csapatba is, és nagyon, hogy mondjam, kibontakozott az ember, mint látássérült ember, hogy igen, a világban nagyon sokan vagyunk fogyatékos emberek, akik segítségre szorulunk, és egymást tudjuk legjobban támogatni.
Ugye hallható volt itt a méltatásban, hogy ön is nagyon sokrétűen tudja segíteni itt az egyesületnek a tagjait, vagy az egyesülethez fordulókat. Mi az, amivel kapcsolatban leginkább önt megkeresik, hogy segítséget kérnének?
Hát a tagsági díj befizetésétől kezdve a elindulás, hogy látássérült, vagy pedig hogy kell elindulnia, hogy lehet tagunk, hogy lehet hozzáférni azokhoz a dolgokhoz, amit ugye palvakban nem nagyon tudnak az emberek, és nagyon régóta van az, hogy 35 év alatt nagyon sok embernek segítettem mai napig, és nagyon nagy elismerésem az, hogy és hívnak, hogy gyere Joli, segíts, csináljad, ne hagyj itt bennünket még mai napig is 70 évesen.
Mik a tervek? Ugye hallhattuk, hogy már tényleg több mint 3 évtizedeit a többiek szolgálatában is áll, hiszen segíti őket. Marad ez még így?
Hát, ameddig bírom. Már a gyerekek felnőttek, unokák, és ha segítségre van szükség, szó nélkül megyek és csinálom a dolgom.
Az idén megalapításának 30. évfordulóját ünneplő Napfényt az Életnek Alapítvány elnöke Tóth József is díjat vehetett át magas szinten végzett szakmai tevékenységéért, példaértékű emberi magatartásáért.
Mostan is elismerésben részesült a szociális munka ünnepsége alkalmából. Hogyan érintette?
Hát megmondom őszintén, nem készültem erre. Még jó, hogy reggel felvettem a nyakkendőmet, mert a kolléganémet terjesztettem én elő, és ez meglepetés volt számomra, hogy az alpolgármester asszony erre gondolt, hogy a 30 éves jubileumra, ez egy ilyen, szokták mondani, hogy a házon egy tető. Úgyhogy nagyon meglepett, hiszen 30 év az hosszú idő volt itt a hajléktalan ellátásban, Miskolc városban. Úgyhogy nem is tudok mit mondani, de úgy meglepődtem, komolyan mondom, nagyon meglepődtem ezen, hiszen most a két héttel ezelőtt volt nálunk az ünnepség, a 30 éves évforduló, és ezen szintén a társintézmények mind részt vettek. Megnéztük, hogy mit, hogyan csináltunk, és jövőben mit szeretnénk még elérni. Úgyhogy azt szeretnénk igazából elérni, hogyha nem kellene ezzel foglalkoznunk, vagyis ne lenne hajléktalanság, ami úgy néz ki, hogy sajnos egy ilyen stagnáló szinten van. Kezeljük a helyzetet.
Annak idején hogy jött az ön életébe az, hogy egy ilyen segítő szakmát válasszon, hiszen mentős is volt, ha jól tudom, hát, ahogy itt a méltatásban igen. Elhangzott.
Igen, hát én a mentőállomáson gyakorlatilag mi akkor szociális munkát végeztünk, amikor nem tudtuk, hogy szociális munkát végzünk, hiszen közterületen, utcán, akárhol felszedtünk embereket, akik rászorulók voltak. És 89-ben, amikor Budapesten elindult ez a nagy déli pályaudvarban lévő hajléktalanoknak valamilyen intézményesített ellátása, akkor Miskolc városból, fogalmam sincs, honnan kerültem elő. Felkértek. És azóta 89 óta én csinálom ezt a Miskolc városban, először a városnak a intézményvezetőjeként, majd 94-től a Napfényt az Életnek Alapítvány vezetőjeként hajléktalanokkal foglalkozom.
Sok újítás is fűződik az ön nevéhez, és ugye a kollégákkal is szoros kapcsolatot ápol.
Itt Miskolc városban 22 éve alakult meg ez a szociális egészségügyi műhely. Akkor voltunk 6-8-an, most 42 szervezet van, aki a városban dolgozik, egészségügyi, szociális, és van nem csak szociális, hanem polgárőrség is hozzánk tartozik, és ezen túlmenően a lelki segélyszolgálatok működtetésében is koordinátoraként részt veszünk ilyen műhelyeken, most ami jövő héten is lesz a 11. szociális egészségügyi műhely által létrehozott sokszínűség konferencia, ami mutatja is azt, hogy a városunkban a sokszínűség, az önkormányzatok, civil szervezetek, önkormányzati intézmények együtt gondolkodunk a városban.
Ennek a szakmának én azt gondolom, hogy nagyon sok a szépsége, de azért rengeteg az árnyoldal is, amit önök látnak. Mi mindennel találkoznak egyébként itt a munka során?
Hát itt a munka során főképpen a családok szétszakadása, ami szoktuk mondani, hogy nem is azzal foglalkozunk, hogy miért, hanem hogy hogyan tudnánk tovább lépni. Mert a miértet feszegetni állandóan az nem jó, hiszen itt a városban 1200 hajléktalan, illetve azt mondom, hogy 6-800, és hajléktalanság közeli személy olyan 4-500 van, aki nem úgy hívjuk, hogy hajléktalan, azokat is gondoztuk, mert itt-ott laknak a városban, különböző lakhatási rendszerekben, kaivákban, meg szívességi lakhatásokkal. Itt a három szervezet, ami Miskolc városban működik, a Málta, a Vöröskereszt, meg az alapítványunk, mi megosztjuk a feladatot. A város is három része van osztva, úgy, mint utcai szociális munkában is, és a feladatokat is úgy egymásra épülten hoztuk létre a három szervezet, hogy amit csinál a Vöröskereszt, azt nem csináljuk mi. Úgyhogy ők a krízis ellátásban vannak, mi pedig minden szinten rehabilitálunk.
Mik a tervek? Ugye 30 éves volt idén az alapítvány, gondolom ez picit számvetésre is készteti önöket, de azért a tervek is még ott vannak.
Hát a tervek az lenne, hogyha minél kevesebb ember lenne, aki nálunk van. Na most a probléma az, amit többször is hallunk mostanában, a lakhatási problémák, ugye, hogy egyedül nem megy, nekem ez a szlogenem. És azt megtalálni, hogy az az ember, aki nálunk már munkát talál, például 28 ember van a városgazdánál, hajléktalan gondozásból, ott dolgozik. Na most hiába van neki munkája, azzal a egyszemélyes kis keresetével lehetetlenség az, hogy ő most albérletet vagy társbérletet tudjon fizetni, ezért nálunk laknak a rehabilitációs intézménybe, ahonnan van kettő lakásunk a városban, kiléptető ház, és megpróbáljuk harmadik lépcsőben kifelé vezetni a normálisabb életbe.
Az eseményen Gúr Péter, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény igazgatója rádiónknak elmondta, hogy Miskolcon a szociális területhez tartozó szolgáltatások megfelelő módon elérhetőek, azonban vannak olyan területek, ahol a szakember hiány jelentős feladatot ad.
Most ez a hét itt a szociális munkáról szól, és mindazokról, akik ebben részt vesznek. Itt Miskolcon is jó néhány kitüntetett vehetett át most elismerést. Hogyan állunk Miskolcon ezen a területen?
Hát azt gondolom, hogy a szolgáltatási struktúrát nézve, ugye mi önkormányzati intézményként a elsősorban a kötelező önkormányzati feladatellátást végezzük. Hát én azt gondolom, hogy rendszer szinten Miskolcon a szociális területhez tartozó és a gyermekjóléti területhez tartozó szolgáltatások azok maximálisan léteznek és elérhetőek, igénybe vehetőek. Természetesen vannak nehézségek, vannak olyan nehézségek, amelyek inkább rendszer szintű problémából fakadnak, hiszen az elmúlt 10-20-30 évben folyamatosan, és hát minden nap folyamatosan változnak a társadalmi kihívások, és értelemszerűen egy jogszabályi változás az nem egyik napról a másik napra történik, de azt gondolom, hogy jogszabályi szinten, illetve a szakemberek szintjén a szolgáltatások elérhetőek. Természetesen lehetne sokkal ideálisabb. Vannak olyan területek, ahol szakemberhiánnyal küszködünk. Alapvetően azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne a középfokú szociális gondozó ápoló képzésnek a népszerűbbé tétele, mert azt gondolom, hogy alapvetően nem csak az befolyásolja, hogy ugye egy nagyon nehéz munkát végeznek az ebben a munkakörben dolgozó szakemberek, kollégák, de a társadalmi megbecsültség is nagyon fontos lenne, hogy látunk most már pozitív példákat az ágazat közi együttműködő szervezeteknél, gondolok így az egészségügyre, a köznevelésre, ahol a bérek rendezése is az utóbbi időszakban elég jelentős pozitív elmozdulást mutatott, de mondhatnám akár a szociális területen belül mondjuk a bölcsödei területet, ahol a bölcsödei bérezésben is vannak előrelépések. Én azt gondolom, hogy bár hozzáteszem, hogy nem feltétlenül elsődleges a pénzügyi része, de hát a szociális szakembernek is élni kell valamiből. Én nagyon remélem azt, hogy a mi területünkön is előbb-utóbb utolérjük ezeket azt a szintet, ami egy elfogadható megbecsülést jelent, és ez talán kihatása lesz arra is, hogy többen fogják választani ezt a szakmát. De azért azt hozzáteszem, hogy működik a rendszer, tehát azért szerencsére olyan mértékű szakember hiány nincs Miskolcon, ami mondjuk el lehetetleníteni, vagy esetleg a szolgáltatási színvonalnak a csökkenését jelenteni. Sokszor ez többszörös erőfeszítést jelent, de akik ezt a pályát, életpályát választják, ők nagyjából hozzáedződünk ehhez, és értelemszerűen, hogyha egy bármilyen rászorultsággal találkozunk, legyen az gyermek, idős, fogyatékos személy, teljesen mindegy ebből a szempontból, akkor igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy számára szakszerű és hatékony segítségnyújtást vagy irányt tudjunk mutatni és segíteni az ő saját helyzetének a rendeződését.
Elhangzott itt, hogy azért itt is szakemberhiány van. Mennyire jönnek a fiatalok, mennyire választják ezt a hivatást, mert azért ez egy nem könnyű hivatás, ezt szerintem mindenki látja, mindenki érzi, még aki nincs is ebben benne, tényleg ehhez elhivatottság kell.
Hát én azt gondolom, és hát azt látjuk, hogy alapvetően a szociális munka végzéséhez kell egyfajta érettség. Nagyon nehéz 14 évesen mondjuk egy általános iskolás korú gyermeknek ilyen típusú munkát választani. Vannak szintén, ahogy említettem is, a bölcsödei terület, ugye ott kisgyerekek, pozitív dolog, általában pozitív érzelmi hatások érik a kollégákat. Tehát ilyenek vannak, ilyen helyzetek, illetve a területnek ilyen típusú munkakörei, de azt gondolom, hogy egy betegápolás, egy házi segítségnyújtás, egy idős bentlakásos otthon, vagy bármely fogyatékos személy gondozásához szükség van egy élettapasztalat megszerzésére is. És talán ez az, ami egy szintén kicsit negatívabb hatással lehet arra, hogy a fiatalok megjelenése a szakma területen. Nagyon sokszor azt látjuk fiataloknál, hogy van valamilyen családi kötelék, tehát a szülők, vagy valaki érintett, és szociális területen dolgozik, de ők valószínűleg a neveltetés során ebbe szocializálódnak bele, tehát sokkal empatikusabbak, érzékenyebbek, nyitottabbak, és könnyebben felveszik a fordulatszámot. De egyébként pedig azt mondom, hogy általában, és korábban is azért az volt a jellemző, hogy ilyen 25-30 és 30 feletti korosztály, ha elhelyezkedett, akkor ő nagyobb biztonsággal maradt is a területen. A fiatalok esetében azért jelentős a fluktuáció, ebben benne van minden, benne van a bér, benne van az, hogy egyrészt amikor élesben találkozik a problémákkal, akkor tapasztalja meg azt, hogy ugye az iskolában tanulunk elméletet, rendben van az is, hogy vannak gyakorlati képzések, de igazából ténylegesen akkor találkozik az ember ezekkel a problémákkal, amikor már segítőként az ő felelőssége, és ebben pedig nagy felelőssége van nekünk is, akik dolgozunk a területen, hogy a fiatalok mellé olyan támogató vagy mentorrendszert próbáljunk biztosítani, amivel meg tudjuk tartani azokat, akiknél esetleg emiatt vannak kétségek, hogy ez az érettség hiányzik, de egyébként pedig megvannak benne a belső indítatásai, hogy ilyen segítő tevékenységet végezzen. És azt gondolom, hogy az is a felelősségünk, hogyha valakit úgy látunk és úgy érzünk, hogy ezt nem fogja tudni, akkor a számára is akár abban mutassunk irányt, hogy merre mozduljon, vagy hova mozduljon, mert azt gondolom, hogy az egyik legnemesebb, legszebb, de egyben a legnehezebb munka az emberekkel való foglalkozás, és amíg az ember ebbe örömét leli, még a nehézségek ellenére is, addig biztos, hogy hatékonyabban tud segíteni, illetve a kiégése is kevésbé fokozódik, mint amikor úgy érzi már magát az ember, hogy a saját fáradtságát is érzi. Természetesen vannak erre is lehetőségek, különböző szupervíziós, egyéb technikák, de ezek biztosítása sem teljes körű az ellátó területen. De azt gondolom, hogy nagyon nagy felelősségünk van, akik benne dolgozunk a rendszerbe, abban is, hogy megtaláljuk az utánpótlást a jövő nemzedékét, de abban is, hogy akit megtart a rendszer, az tényleg az legyen, aki számára ez hivatássá tud válni, és nincs azzal semmi baj, hogyha közbe derül ki, hogy ő mégsem ebben az irányba szeretne tovább dolgozni, viszont az egyéni boldogsága szempontjából szerintem fontos az, hogy a helyén érezze magát mindenki a munkavégzés során.
Kedves hallgatóink, Miskolc önkormányzata csütörtökön a Városháza dísztermében köszöntötte a szociális szektorban tevékenykedőket, valamint elismeréseket is átadtak az alkalomból. Összesen 13-an részesültek kitüntetésben. Az eseményen készült összeállításunkat hallották.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. We'll be right back. Repeta. 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 Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, az Angyali Csomagküldő Szolgálat immár 18. éve ismét útjára indul, hogy együtt szebbé tegyék a rászoruló családok, gyermekek ünnepét. A karácsonyi időszak különösen megterhelő a nehéz helyzetben lévő nagycsaládosoknak. Ezért olyan jó lelkű családokat, személyeket, közösségeket keresnek most, akik segítenének a Csomagküldő Szolgálat munkájában, és vállalják egy család megsegítését azzal, hogy összeállítanak és elküldenek számára egy szeretett csomagot. Az egész országból, így Miskolcról is várják a jelentkezőket egészen november 24-ig. A további részletekről Bak Lászlóval, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének elnökével beszélgetünk. Idén is elindul az Angyali Csomagküldő Szolgálat itt a Nagycsaládosok Országos Egyesületénél is. Nagy hagyománya van már ennek. Mi ez egészen pontosan? Azért mondjuk el a hallgatóknak.
Arról szól, hogy mi a Nagycsaládosok Országos Egyesületénél is itt helyben Miskolcon is keresünk olyan jó szándékú angyalokat, akik támogatnak olyan családokat, akik rá vannak szorulva. Több ilyen család is meg szokott évenként keresni bennünket, és nagyon jól esik nekik, amikor az év végén valamilyen adománycsomagot kapnak. Pláne akkor, amikor ez egy különleges adománycsomag, mert tényleg angyalok készítik össze, személyre szabottan, a családnak kimondottan, az ő igényeiknek megfelelően, természetesen nem toronyolát lánccal, hanem természetesen olyan kéréseket tudnak teljesíteni az angyalok, ami észszerű és reális a mai világban. De úgy gondolom, hogy ha bármelyik angyalhoz forduló, rászoruló család kér valamit, az valószínűleg meg is fogja kapni. Ha ez így működik már évek óta, akkor ez azt jelenti, hogy ez egy jó kezdeményezés, és próbálkozunk ezt fönntartani. Itt az Egyesületen belül én magam is tudom, hogy legalább 6-7 ilyen felajánlás is szokott lenni, és rászoruló család is szokott lenni, tehát volt már, amikor kellemes meglepetés volt, hogy akiről azt gondoltam, hogy kérni fog, adni akart. És elfogadtam ezt a felajánlását, és mondtam, hogy tessék, itt az űrlap tölts ki, és legyél most te az angyal, mert most megteheted, hogy angyal lehetsz. Hisz az ember nem mindig rászorult, akár nagycsaládosként sem. Sokan azt gondolják, hogy egy nagycsaládosnak milyen nehéz az élete. Úgy gondolom, aki jól beosztja a keresetét, akár 6-7 emberre is levetítve, az meg tudja élni az életét úgy, hogy becsületesen, békességben. Valószínűleg nem fényűző módon egy királyi palotában, de a békesség a családban és az anyagi magabiztosság az meg lehet úgy, hogyha előre tervezve a gazdasági dolgokat előre megtervezve tudja összerakni az életét.
Ez kifejezetten csak itt a Nagycsaládosok Egyesületének tagjainak szól, akár ők lehetnek angyalok, akár pedig ők lehetnek azok, akik ugye jeleznek, hogy szükségük lenne néhány dologra, vagy bárki csatlakozhat ehhez.
Angyalként bárki csatlakozhat. Angyal bárki lehet. Általában az űrlap másik oldalán, akik a felajánlásokat elfogadják, általában a Nagycsaládos Egyesület tagjai vannak, hisz 16 ezer fős a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagsága. Itt Miskolcon 150 tagcsaládunk van, tehát itt a főt azt arra kell gondolni, hogy családokról beszélünk, 16 ezer tagcsaládról, és akik ebben a 16 ezer tagcsaládban reményt látnak, azok adnak adományt ilyenkor angyalként a nagycsaládosoknak, hisz tényleg van olyan élethelyzet, amikor esetleg apuka, anyuka nem dolgozik, és megszorulnak. Milyen előfordulhat? De tényleg azt gondolom, hogy egy előre tervező nagycsalád jól látja azt, hogy mit tud bevállalni, mit mer bevállalni. Van egy közösségi médiában lévő csoportunk is, ahol látom a beszélgetéseket, hogy nagyon sokan előre eltervezik, hogy merjünk el vállalni még több gyereket, és a többiek biztatják, hogy igen, mert hogyha két gyerek megvan, akkor már a harmadik és a negyedik és az ötödik is el fogod férni. Én magam is tapasztalom, hisz 4 gyereket nevelek a feleségemmel, és amikor arról van szó, hogy hogyan fogunk velük együtt megélni, hogy beszélgetünk, akkor tényleg végig kell tervezni, akár egy karácsonyi bevásárlást, akár egy karácsonyi ünnepet, hogy hogyan fogunk ajándékozni, de hogyha előre tervezve történik ez meg, akkor nincs gond.
Aki mondjuk most hallja ezt a beszélgetést, vagy látta valahol a közösségi médiában, hogy indul ugye megint ez az angyali szolgálat, és angyalnak szeretne jelentkezni. Mi a dolga? Mit kell tennie?
Közösségi médiában több helyen is megosztottuk azt a linket, ahol ki kell tölteni azt az űrlapot, amin keresztül jelezheti ezt a szándékát. Amikor majd egymásra talál az angyal és a leendő támogatott család, akkor egymás közt igazából meg is tudják beszélni, de van egy közvetítő szerepet betöltő régiós vezetőnk, aki ezzel foglalkozik, hogy ezeket a családokat összefogja, és az angyalokkal szinkronba hozza. Általában van, aki névtelenséget kér, és úgy kéri, hogy úgy adjuk föl, hogy a Noel központjából van címezve a boríték, vagy a csomag, ami megérkezik, de minden esetben jó szándék vezérli őket, és ez a jó szándék arra fog vezetni, hogy megtalálja ezt a családot.
Mi az, amire többnyire szükségük van azoknak, akik önökhöz fordulnak, hogy szeretnének elfogadóként részt venni most ebben az angyali csomagküldő szolgálatban?
Ahogy a riportra érkeztem, épp egy messenger üzenetet kaptam az egyik tagunktól, aki egyedül neveli a gyermekét, a három gyermekét, és nagyon jó sportolók, mindent megtesz annak érdekében, hogy tényleg minőségi életet biztosítson nekik, de sajnos egyedül neveli a gyerekeket. Apuka kevésbé kapcsolódik be a gyerekek nevelésébe, mind pénzileg, mind pedig fizikálisan, és ezért most például megkeresett ezzel, hogy hogyan tudna csatlakozni ehhez arról az oldalról, hogy kapjon is valamit. És úgy gondolom, hogy ez a lényeg ebben, hogy tényleg megtalálják azt a lehetőséget a rászoruló családok is, és nagyon sokszor azt látom, hogy aki tényleg rászorult, az nehezen mondja ezt ki, nehezen tud kérni. Akik kevésbé rászorultak, azok minden fórumon harsogják, hogy rászorult vagyok és szeretnék kapni. Nem egy ilyen levelet, meg nem egy ilyen Facebookos megkeresést kapok. Amikor látom, hogy igazából már a sokadik helyen teszi fel ezt a kérdést, és láthatóan csak az adományok mennyiségére megy rá. Ezeket úgy általában leszoktuk szűrni, és elnökségi tagjaimmal átbeszélve szoktunk mi az adomány irányába elmozdulni az ilyen családoknál, meg pláne meg kell gondolni, hogy vajon azzal mit teszünk, hogyha adunk nekik. Csak úgy gondolom, hogy azoknak érdemes, akik tényleg megérdemlik, és nem az adományoknak a harácsolására mennek rá.
Mik az elmúlt évek tapasztalatai, hiszen ugye ez egy nagyon sikeres kezdeményezés, hosszú évek óta zajlik szerte az országban. Könnyen egymásra találnak az angyalok és a másik fél?
Igen, a tapasztalat az, hogy mindig van elég angyal. Most is kaptunk egy levelet a tegnapi napon a koordinátortól, aki jelezte, hogy most már húzzunk bele, és szerezzünk olyan családokat, akiket az angyalok ugye boldoggá tudnak tenni, mert elég sokan vannak már, tehát hogy várakoznak az angyalok, és ez sem jó, hogyha az angyalok várakoznak, és nincs befogadó család. Ez általában szinkronba szokott kerülni elég hamar, és volt olyan év, amikor esetleg több család volt az, aki rászorult volt. A Covid idején volt ez általában, amikor nehezebben találtak az emberek munkát, vagy elvesztették a munkahelyüket, mert a Covid miatt megszűnt, vagy bármi átalakult az életükben. De úgy gondolom, hogy egy normál gazdasági helyzetben ez szinkronban szokott lenni, tehát a felajánlók és a befogadók is hasonló számban szoktak meglenni.
Ugye azért fontos elmondani, hogy van itt egy dátum, egy határidő, ameddig lehet jelentkezni. Itt azt olvasom, hogy angyal november 30-áig jelentkezhet. Ő megírja mondjuk itt ezt a jelentkezési űrlapot, majd utána vár az önök jelzésére, hogy most már akkor mehet a történet?
Igen, az országos központunkból a koordinátor fog jelezni, hogy mikor talált egy olyan családot, ami tulajdonképpen az ő felajánlásának megfelelő. Természetesen a távolság is befolyásoló lehet, de általában valamikor postai csomagként érkezik, vagy futárszolgálattal, vagy pedig postapontra, csomagpontra érkezik az a felajánlott adomány, tehát ez a mai világban ez már nem okoz gondot.
Mi a tapasztalat egyébként? Vannak olyan angyalok, akik évről évre visszatérnek, vagy akár többször visszatérnek? Tudnak ilyenről?
Számszerűsítve nincs, hogy hány ilyen angyal van, aki évről évre adományozik, de úgy gondolom, hogy aki egyszer is megtapasztalta azt, hogy milyen jó dolog adni, az valószínűleg a következő évben is fog. Én magam is amellett vagyok, hogy amikor csak megtehetem, akkor adunk. Én, mint elnök és az elnökségi társaimmal együtt, azért az örömünket látjuk abban, amikor dolgozunk, és annak megvan a méltó gyümölcse, amikor a családoknak tudunk adni. Most is készülünk, ugye tartós élelmiszergyűjtésre az országos hálózat keretében, és milyen jó dolog, amikor tonnákat tudunk szétosztani, élelmiszert. És azt tudom mondani, hogy tessék, ezt vidd haza. És akkor mondják, hogy de nem szóltál, hogy kocsival kell jönni, hogy ilyen sok lesz az adomány. Mondom, muszáj, mert nem fogod elbírni villamoson. Sajnos ugye van, akinek nincs kocsi, és muszáj villamoson vinnie, de tud neki örülni az ember, amikor látja ezt a csillogó szempárokat, amikor adunk valami adományt.
Épp ezt akartam egyébként kérdezni, hogy ugye azért a Nagycsaládosok Országos Egyesületénél, akár a helyi szervezeteknél is, hát ez egy nem idegen dolog, hogy segítik egymást, és ott vannak, hogyha baj van, többféle szempontból is akár. Itt az elmúlt időszakokban mi minden történt ilyen fronton?
Folyamatosan gyűjtünk, amit csak tudunk. Az év elején már a tavaszi élelmiszergyűjtésben is részt vettünk, majd a nyáron a tanidő elkezdődése előtt tanszert gyűjtöttünk két áruházban is, és utána pedig ugye megint itt van a lehetőség, amikor élelmiszer tudunk gyűjteni a szokásos Erzsébet naphoz kapcsolódó országos élelmiszergyűjtés kapcsán, és akkor azt mondom, hogy ez olyan jó dolog, amikor tudunk adni. És amikor tudunk azért dolgozni, hogy másoknak tudjunk adni. Most például egy olyan projektben is benne vagyunk, hogy általános iskolákat megszólítottunk, és Mikulás csokit gyűjtünk, hogy a tagcsaládjainknak, illetve a nagycsaládosoknak tudjunk adni egy-egy Mikulás csomagot. Bízunk benne, hogy minél több ilyen csomagot tudunk összeállítani. Most jelen pillanatban 6 iskolában megy itt Miskolcon a Mikulás csoki gyűjtés, és szeretnénk minél több nagycsaládot boldoggá tenni Mikulás alkalmából. De ez bármilyen gyűjtés kapcsán így van, amikor csak tudunk, segítünk. Van egy webáruházú felelőttünk is tulajdonképpen, ahol akármilyen adományt is fel tudnak nekünk ajánlani. Ez a weboldalunk alól elérhető, és ott meg tudják találni.
Arról is én azt gondolom, hogy nevezetes az egyesület, hogy nagyon jó a kapcsolattartást. Sokszor rendezvényekre várják a tagokat, különféle rendezvényeket szerveznek nekik, programokat. Ezekkel mi most a helyzet, mik a tervek, mik voltak a közelmúltban?
Amikor programokat tervezünk, akkor mindig azt tartjuk szem előtt, hogy minél kedvezőbb áron tudjuk kihozni a családoknak. Ilyen volt, ugye az évben kétszer is voltunk, mert ugye egy különleges esemény is történt az évben velünk, kétszer is voltunk a Szeleta Parkban. Az első a gyereknapunk volt még május végén, és a másik pedig az őszi találkozónk szeptember 14-én, amikor az ország minden pontjáról vártunk 2600 nagycsaládos tagtársunkat. És öröm volt velük tényleg találkozni. Ez a szó, hogy találkozás, az nem véletlenül van az őszi találkozóban benne. Mert amikor összetalálkozunk másokkal, meg tudjuk osztani a tapasztalatainkat, meg tudjuk osztani a bánatunkat, bajainkat, és az örömünket is egymással, és jó az újra együtt látni a nagy csapatot, amikor összejön 2600 nagy családos. Ez tényleg egy öröm végignézni rajtuk. Rengeteg programunk volt itt az őszi találkozó kapcsán, és volt például egy önkéntes köszöntés. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének Felső-Tisza régiója, ami ugye tulajdonképpen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Borsod, illetve Hajdú és még Jász-Nagykun-Szolnok megyéből is van néhány egyesület, aki hozzánk tartozik. Emődön volt ez az önkéntes köszöntés, mert mindig vándorol a régióban. Az önkéntes köszöntés helye most éppen itt a közelünkben Emődön volt. És egyesületenként körülbelül egy ilyen 5-6 embert szoktunk köszönteni, akiknek az éves munkáját meg tudjuk köszönni.
Vannak-e még további tervek itt az évvégi ünnepek kapcsán?
Igen, mindenképpen szeretnénk egy Mikulás ünnepséget tartani egyesületünk tagjainak, illetve karácsony környékéhez közeledve. Ugye hamarosan részt veszünk november 15-16-17-en az élelmiszergyűjtésben, és ezt november végén szeretnénk is kiosztani a tagcsaládok között, mert minél fontosabb, hogy karácsonyra készülve a családok lássák, hogy mennyi élelmiszertartalékuk van. Illetve karácsony közeledtével egy másik fontos esemény, hogy saját Miskolci Egyesületünkön belül azokat az önkénteseket, akik általában ilyen 60-70-en szoktak lenni, köszöntsük, mert nagyon fontos az önkéntes munka. Egyesületünk ugye önkéntes tevékenységből áll. Én magam, az elnökségi társaim is önkéntesen dolgozunk, tehát fizetést nem veszünk fel a munkánkért, és ez így van jól, mert nem tartom azt fontosnak, hogy feltétlen mindenki pénzért dolgozzon az egyesületben. Én magam a személyes indítatásom, a meggyőződésem kapcsán is szeretek segíteni másokon. Akik megérdemlik, úgy gondolom, hogy feltétlen oda kell állni melléjük, és segíteni kell rajtuk. de az önkéntes munkát azt pláne díjazni kell. És nem pénzjutalomra gondolok én itt, hanem egy köszönömre. Egy olyan ünnepségre, amikor le tudunk egymás mellé ülni, és egy terített asztal mellett meg tudjuk beszélni azt, hogy milyen jó is volt ez az év, amikor mindannyian, akik itt vagytok, segítettetek valamiben. Tényleg, amit ott felsoroltam az előbbiekben, tanszergyűjtés, élelmiszergyűjtés kapcsán, akár az őszi találkozón való önkéntes munka, 40-50 ember vett részt annak az előkészítésében, lebonyításában. Nem is gondolnánk, hogy tényleg mennyi feladat van egy ilyen rendezvényen, amikor 2600 embert várunk az ország minden pontjáról. Tehát ezeket az embereket meg kell becsülni. És ilyen formában összehívjuk őket, és általában egy vacsora keretében, egy oklevél átadással és szerény ajándék átadásával köszönjük meg, hogy milyen jó, hogy vannak nekünk ilyen önkénteseink.
Egy kicsit általánosságban beszélve itt a Miskolci szervezetről, mit lehet tudni, mutassuk be azoknak, akik még nem ismerik itt a Miskolci szervezetet.
A Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete tulajdonképpen nem csak Miskolcon van, hanem a környéken is. Borsod vármegyében működünk még ezen kívül tulajdonképpen, de már igazából szinte a környéken mindenütt van tagcsaládunk. Ez a 150 tagcsalád, az északi pontja az talán Putnokon van legmesszebb, a déli pontján Helyőkeresztúrban van a legdélebbi családunk, nyugat felé Eger a legnyugatibb családunk, és kelet felé pedig Sárospatakon. Tehát úgy gondolom, hogy teljes megyénket le tudjuk fedni így a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete szempontjából, hisz nagyon fontos az, hogy bárki, aki akar csatlakozni hozzánk, és megfelelő indítatást érez, magyarul elfogadja az alapszabályzatunkat, ami egy jó pár pontot, igaz, hogy elég konzervatívan gondolkodik a családról, de úgy gondolom, hogy a családról csak konzervatívan lehet gondolkodni, és ha ezeket el tudja fogadni, akkor tud csatlakozni hozzánk. Van egy weboldalunk, a noemiskolc.hu oldal, ahol van egy belépési űrlap, amit ki tud tölteni, és ott jelzi e-mailben egy ilyen bemutatkozó levél formájában, hogy ő szeretne csatlakozni, egy motivációs levelet ír tulajdonképpen nekem, akkor ezzel elindul a folyamat, és hogy az elnökség rábólint, mert ugye minden esetben átnézzük a családot, hogy hogy is élnek, milyen formában tudnak csatlakozni az Egyesület önkéntes tevékenységéhez, mert ez is fontos, hogy, hogy ne csak kapjon valakit, tehát ne csak azért lépjen be, mert kap, hanem azért is, mert tényleg tesz valamit a közös ügy érdekében, és nem pénzileg gondolok itt erre, hanem kétkezi munkával. Van egy közösségi házunk, a Gyűri kapuban Miskolcon működünk, és amikor például le kell nyírni a füvet, akkor valakinek le kell nyírni a füvet. Ha papírmunka van, akkor azt valakinek meg kell csinálni. Hogyha pakolni kell az adományokat, valakinek meg kell csinálni. Hogyha kirándulást szervezünk, azt is valakinek össze kell hozni. Tehát, hogy mindenképpen érezni kell azt, hogy közösségben tudunk csak előre haladni. És ezért is várjuk a tagjainkat, hisz együtt erősebbek vagyunk. Nagy családban élni jó. Ez a szlogenünk tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy nagy-nagy családban, az még nagyobb öröm, amikor tényleg 150 család össze tud fogni, és egyöntetően tudunk segíteni rajtuk. Tudunk segíteni adományokkal, tudunk segíteni programokkal, mert amikor nem mi tartjuk éppen az őszi találkozót, hanem az ország más pontján van, akkor egy 3 nap, 2 éjszakás kirándulást szoktunk beletervezni az egész családnak nagyon jelentős kedvezménnyel, és úgy gondolom, hogy ezek mind-mind tudják vonzani az embereket, hogy hogy csatlakozzanak hozzánk, hisz jó közöttünk lenni. Mi magunk tesztük jóvá az Egyesületet, tehát nem csak rajtam, vagy az elnökségi tagtársaimban fog múlni az, hogy mennyire lesz jó érzése egy csatlakozó tagnak, hanem mennyire fog becsatlakozni az Egyesület életébe aktívan, és ez csak rajta fog múlni. Tehát így tulajdonképpen össze lehet hozni ezeket a dolgokat, hogy, hogy mindenki jól érezze magát az Egyesületen belül, ne csak azért csatlakozzon, mert hogy hallott rólunk is, hogy milyen szuper, és utána nem csinál semmit. Ilyen is előfordul azért sajnos, de nagyon fontos, hogy önkéntesen, tevékenyen és jó érzéssel vegyen részt az Egyesület működésében. Még egyszer mondom, a weboldal címét a noemiskolc.hu, illetve a közösségi médiában is megtalálható vagyok ott, aki érdeklődik az Egyesület életéről, az a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete kötőjel elnök Facebook profilt keresi meg, akkor ott meg fog találni minden egyéb információt az Egyesületről.
És hát elmondhatjuk, hogy megtalálhatja az Angyali Csomagküldő Szolgálat feltételeinek is az információit, mert lehet, hogy arra is még sokan szeretnének csatlakozni angyalként. Én köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk, és sok egymásra találást kívánok.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az Angyali Csomagküldő Szolgálat ismét útjára indul, hogy együtt szebbé tegyék a rászoruló családok, gyermekek ünnepét. Olyan jólelkű személyeket, közösségeket keresnek, akik segítenének a Csomagküldő Szolgálat munkájában, és vállalják egy család megsegítését. Segítőként egészen november 24-ig lehet jelentkezni. Az elmúlt percekben a kezdeményezésről beszélgettünk Bak Lászlóval, a Miskolci Nagy Családosok Egyesületének elnökével.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.
Repeta.
Forgive and stay behind. Simple manners help and soft as feather beat and clear the trees. Never run straight to black rain. Never should miss your sword train. Never set clear the frontiers. Never let dry the joy tears. Listen to those.
Vagy egy olyan